Köszönöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Én Gábor Vígvanda vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm, hát most így a telefonvonal túloldalán a mai vendégemet, Rá Zsuzsa írónő van itt velem. Ismerjük egymást, tegeződni fogunk a műsor során, úgyhogy szia Zsuzsi, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet.
Szia Vanda, én is nagyon szépen köszönöm a felkérést, és én nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
De nem olyan régen beszélgettünk annak kapcsán, hogy ugye megjelent a hát Kovács Néki van című műved, amit már nagyon vártak az olvasók, mert ez a folytatása igazából Kéki Kata története, és én azt gondolom, hogy pontosan ugyanúgy szeretik most is, mint annak idején, amikor egyáltalán megismertük ezt a nagyon okos, nagyon bátor hölgyet. De hogy
Jaj, majd megmondom neki, jó? Nagyon fog örülni.
De hogy a Teréz anyunak a története nem csak a könyvek hasábjain és lapjain olvasható, hanem én azt hiszem, hogy ezzel tudnak azonosulni az olvasók is, és mindenkinek valamilyen szempontból megvan a saját Teréz anyu története. De hogy te erre kíváncsi is vagy, már 10 éve.
Hát már igazából több mint 10 éve, mert ugye az első pályázat az 2010-ben zajlott le, az volt az úttörő, amit még így otthon csináltunk a hálószobában a férjemmel, amíg a gyerek aludt, és próbáltuk a nyomtatót megjavítani, ami állandóan bedövött a nyomtatástól, mert túl sokat próbáltunk felnyomtatni, tehát már az első terézanyú pályázatra is nagyon sok, megdöbbentően sok anyag érkezett, nagyon sokan írtak, és akkor nyilván ez inspirálta azt, hogy de hát akkor ebből a rendszert kell csinálni, tehát akkor próbáljuk meg minden évben azt, hogy meghirdetjük ezt a pályázatot, és akkor ez most odáig fajult, hogy valóban ez lesz a 10., mert a pandémia alatt volt egy ilyen kihagyás. És hát az elmúlt több mint 10 évben 9 pályázat volt, ez azt jelenti, hogy hát itt több ezer írás érkezett be, és mi ebből nagyon sokat megpróbáltunk díjazni, nekem mindig ez egy ilyen szívfájdalom, hogy mindegyiket nem tudjuk, de tényleg fantasztikus történeteket, illetve hát fantasztikusan megnyílnak a nők, ez a legfontosabb szerintem, mert ugye itt feltétele terézni a pályázaton, egy igazán fontos feltétel van, az, hogy saját sztorit kell írni, tehát hogy egyes szem első szemében fogalmazni, és valódi, hiteles történetet, tehát ami veled megtörtént. Itt ez a legfontosabb kritérium, ez nem egy irodalmi pályázat, tehát mi nem szépírással megírt és cirkalmas körmondatokat tartalmazó írásokat várunk, hanem azt várjuk, hogy mondják el úgy, ahogy van. De hát nagyon fantasztikus, tehetséges emberek jelentkeznek hozzánk a műveikkel, úgyhogy azt hiszem ez bejött. Én most végigolvastam egyébként, mielőtt meghirdettük a pályázatot, gyakorlatilag 9 évnek a termését, tehát nyilván azt, amit tudtunk díjazni, mert minden évben legalább 15 embert tudunk díjazni, és ott teljesen padlót fogtam én, és Atya Isten, micsoda sztorik, micsoda sorsok, és hát rengeteg sikertörténetünk van, ez a legfontosabb szerintem, az egyik legfontosabb, hogy azon túl, hogy ilyen nagyon nehéz tabu témákban elmerik mondani a nők azt, ami történt velük, vagy ahogyan azt megélték, tehát akár egy elvesztett gyermek kapcsán, ami talán a legeslegnagyobb tabu, akár egy rossz házasság, vagy egy bántalmazó kapcsolatból való kilábalás, akár sérült gyerekek nevelése, akár az a szintén nagyon erős tabunak számító kérdés ma Magyarországon, hogy vállaljak gyereket, hogy ne vállaljak, hogy elmondhatom-e bárkinek azt, hogyha én úgy döntök, hogy nem tudok vállalni gyereket ilyen vagy olyan okokból. Egyrészt nyilván nagyon mély magánügy, másrészt meg hát akár magánügy, akár nem, ugye van egy nagyon erős nyomás a nőkön, hogy a fogyatkozó demográfiai adatokat, magyarul azt, hogy fogy a magyar, azt ők oldják meg. Ezért aztán mi mindig ilyen darásfészekbe nyúlunk minden évben, és hát azt nekem, mint alapítónak, azt hihetetlen nagy visszaigazolás látni, hogy ugye nagyon sokakkal kapcsolatban maradunk a pályázat után, az is cél számunkra, hogy a lehető legnagyobb nyilvánosságot biztosítsuk a mi pályázóinknak, tehát az idén is úgy lesz, mivel benne van a zsűriben Fiala Borsa, aki Teréz anyus díjazott, tehát ő úgy került be ebbe a zsűribe, hogy ő maga írt egy pályázatot, azt hiszem 2017-ben, amivel mégis nyerte az egyik külön díjat, az volt az egyik legnépszerűbb téma, és gondolkoztam, hogy milyen szót mondjak, akkor azt kérdeztük abba az évben, hogy te miért dolgozol nőként, mert hogy ez ugye mindig valahogy olyan fura, hogy a nőknek vannak ambíciójuk, meg ugyanúgy szeretnének elérni a saját pályájukon, a saját választott hivatásukban sokat, és ezért mindent meg is tesznek, és akkor abban az évben, amikor ezt a kérdést tettük fel, akkor jött be a legeslegtöbb pályázat, több mint 500 egy hónap alatt, és köztük volt a Bolcsai is, aki azt fogalmazta meg, hogy már ő akkor is újságíróként dolgozott, egy online női magazinnak írt, és közben természetesen nevelte a két gyereket, akik ma már nagykamaszok, és a Bolcsa azt fogalmazta meg, hogy ő szeretne oda eljutni, hogy végre egyszer mondjuk egy társaságban a saját jogán legyen bemutatva, mert ő úgy érzi, hogy saját jogon is elért már annyit, és hát ez olyannyira jól sikerült a Bolcsának, hát ezt talán mondhatom, hogy mindannyiunk örömére, hogy ott a Terézanyú díjátadóján a Détót Krisztától vette át a díjat, mert ő akkor benne volt a sűrűbe, a Krista, a vmn.hu alapító főszerkesztője, és hát pár évre rá elkezdtek együtt dolgozni, és pár évre rá ugye a Bolcsa lett a főszerkesztő, tehát mindig vele szoktam példára hozni, mert ő teljesen egyértelmű, hogy a Terézanyú pályázat miatt és a saját bátorságának köszönhetően érte el ezt a fantasztikus eredményt, és tehát a Bolcsa azóta 12 könyvet írt, tavaly kapta meg a Nők Napjának a irodalmi díját, a Lepkevár című regényéért, tehát ő tényleg kiteljesítette a saját tehetségét, és megtalálta azt a helyet, amire ő vágyott, de nagyon szeretném megemlíteni például Bibó Beát is, aki pszichológus, szexuálpszichológus egyébként, és ő is írt nekünk, ő még régebben, azt mondja, 2013-ban, 2014-ben nyerte meg az egyik fődíjat, ő pedig az édesanyjával abban az évben a anya-lánya kapcsolat volt fókuszban, hát arra is döbbenetes történetek jöttek. Nyilván az édesanyánk szerepe az életünkben az az egyik legmeghatározóbb, tehát mindenkinek van története erről, és a Bea akkor arról írt, hogy mennyire ellentmondásos kapcsolata saját édesanyjával, annak ellenére, hogy három lányt nevel, ráadásul egyedül, mert ő elvesztette a férjét, és özvegyen volt kénytelen felnevelni a gyermekeit, de mindeközben gyakorlatilag nem volt ott mellette az édesanyja, és ezt most nem lövöm le, meg lehet találni a Rádzsúzsa oldalon, hogyha beírjuk a keresőbe azt, hogy Bibó Bea, de a lényeg az, hogy a Bea akkor kezdett el azon gondolkozni, hogy ez az egész korai szülővé válás, ez a bizonyos parentifikáció, ezt most nem akarok ilyen pszichológiai kifejezésekkel dobálózni, de ezt így hívja a pszichológia, amikor egy gyerek nem kapja meg azokat a érzelmi, nem kap annyi szeretetet, amennyire szüksége van, viszont bele van kényszerítve egy olyan szerepbe, hogy gyakorlatilag ő gondoskodik a szülőről, ha fizikailag nem is, tehát még nem ő főzi az ebédet, de ilyen is van, vagy a testvéreiről, de ő veszi át a szülői szerepnek egy nagy részét, mert a szülő nem alkalmas rá, és ezzel elvész a gyerekkora. És a Bea tavaly erről írt könyvet, Ellopott gyermekkor címmel, és hát remélem, hogy sokan látták, olvasták a kedves hallgatók közül. Érdemes, mert ez különböző szinteken nagyon sok családban megtörténik, a szülők nem tökéletesek, egyikünk sem tökéletes, viszont ezzel a úgynevezett korai szülővé válással, ezzel aztán később nagyon sok dolga lesz az embernek, amikor már mondjuk maga is szülő lesz, vagy felnőtt lesz, mert ezek sajnos traumatikus események, amiből muszáj kigyógyulni. És a Bea ezzel a könyvben, ami a legnagyobb örömömre fantasztikus bestsellerré vált, egy perc alatt ismert lett, és hát ő is tőlünk indult, és ezt is mondja, hogy itt kapott annyi támogatást, és annyi biztatást, meg hitet, hogy ő elmerüljön ebben a témában. Úgyhogy rá is nagyon büszke vagyok, és akkor ezt a sort nagyon hosszan tudnám folytatni, tehát van olyan, aki úgynevezett szülési depresszióból arról írt, hogy hogyan kerítette hatalmába a második gyereke születése után, hogy hogyan nem tudta visszaszerezni gyakorlatilag a saját életét, és ez mennyire megviselte, meg a környezete értetlensége is mennyire megviselte, még mindig nagyon nehezen tudunk beszélni mindarról, ami szülés után történik a nőkkel, vagy akár szülés közben, tehát még ez is egy tabu. Ő is jelenleg gyermekkönyvek írója. Van olyan pályázónk is, az az egyik nem is találok rá szavakat, aki konkrétan hajléktalan volt, mert a szülei elhagyták gyerekkorában, tehát gyakorlatilag árvaként nőtt fel, és ennek nagyon gyakran következménye az, hogy nincs otthona egy fiatalnak, és Honti Linda is ilyen volt, aki hányódott gyakorlatilag a társadalom gödrének az alján, azt kell, hogy mondjam, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon nehéz küzdelem árán tudott önerőből kikapaszkodni a hajléktalanságból, ami gyakorlatilag olyan teljesítmény, mint egy olimpiát megnyerni, tehát erre nagyon kevés példa van, iszonyú önfegyelem és összeszedettség kell hozzá, és persze támogatás, nyilván kellett, hogy legyenek körülött olyan emberek, akikben megbízik, akikre tud támaszkodni. De a Linda már évek óta önálló, és van a feje felett fedél, és egyenesbe hozta az életét, ami ő hibáján kívül indult nagyon mélyre. És akkor most tényleg csak, hát most nem tudom, hármat vagy négyet említettem azok közül, a elképesztő sikertörténetek közül, amit most már tudunk követni, hiszen itt nem egyszerűen egy pályázatot várunk, és elolvassuk az írást, aztán majd vagy díjazzuk, vagy nem, hanem nagyon fontos, hogy közösséget építünk most már lassan 15 éve, hiszen emögött ott van a Terézanyuklub. A Terézanyuklubban meg fantasztikus csajok vannak, akik az írás révén találtak egymásra, vagy épp a pályázataik révén, és váltak barátokká. Van, aki üzletet is kezdett közösen, tehát például sütiket sütnek, és cukrászdát terveznek. Erről is meg lehet hallani, ezt a pályázatot már olvastam, mert az egyik legfontosabb üzenetünk az idén, és ez az egyik témánk, ez tulajdonképpen a fő témánk, mivel 10 éves lett a Terézanyuklub pályázat, ezért mi ezt a fajta női összefogást szeretnénk a fókuszba helyezni, és ezt ünnepelni, hogy igenis, hogyha mi nők meghallgatjuk egymást, és értő figyelemmel fordulunk egymás felé, nem pedig megítéljük egymást a különböző problémáink miatt, amelyek ugyanakkor gyakorlatilag ugyanazokkal a problémákkal küzd a legtöbb nő, a legtöbb ember, természetesen a férfiak is, tehát mi most a nőknek írjuk ki ezt a pályázatot, nekünk ez a missziónk, és ugye, hogyha összefogunk és támogatjuk egymást ezekben az élethelyzetekben, akkor nem csak, hogy könnyebb lesz, hanem barátaink is lesznek, és társaságunk is, és ebből kiindulva alkottuk meg az idei kategóriákat. A legfontosabb ez, hogy a női összetartás, a női közösség megtartó erejéről várunk történeteket. Természetesen azt is le lehet írni, amikor épp az ellenkezője történik, tehát hogy nem szeretnék senkit áztatni, meg sajnos nyilván mindenki megtapasztalta, hogy a széthúzás, illetve egymás bántása is gyökran előfordul a nők között. Ennek is megvan a maga szociológiai háttere, erről is lehet természetesen írni, nem csak sikertörténeteket várunk, de maga a kategória az nyilván a női közösségnek az erejéről. Ide várunk egyes szám első szemébe, ezt nem győzöm hangsúlyozni, magadról kell írnod, de az idén az egyik főszponzornak köszönhetően minden kategóriában, majd elmondom mindjárt a többi kategóriát is, minden kategóriában nem csak egyéni díjak vannak, tehát például 50 ezer forint értékű könyvutalvány, meg a Gyerünk Anyukám, ugye az online tornarendszer, elsősorban nőknek, mindenkinek ad bérletet, de a Vida Ági, aki ugye egy ismert baba és mama pszichológus, ő a saját könyveiből ad egy csomagot, a VMM az a saját boltjából ad csomagot, szóval, hogy nagyon-nagyon sok ajándék van, hiszen ez egy szülinap, és azt szeretnénk, hogyha mindenki úgy érezné, hogy őt is ünnepeljük, szóval nagyon-nagyon sokakat fogunk tudni díjazni. És nem mondtam el a legfontosabb, bár egyéni díjak is vannak minden kategóriában, de minden kategóriában a fődíjas 250 ezer forintot fel tud ajánlani akár annak a közösségnek, amelyhez ő tartozik, és ez egy bejegyzett alapítvány vagy egyesület, tehát van egy jogi formája, vagy más olyan civil szervezetnek fel tudja ajánlani ezt a pénzt, aki szintén egy működő alapítvány, és ő valamilyen nagyon nagyra tartja a munkáját, lehetőleg mondjuk a nőkért dolgozik, vagy a gyerekekért, vagy a családokért, de ebben mi nem fogunk beszólni. Az a lényeg, hogyha magadról írsz, azzal a közösségednek is nyerhetsz konkrétan pénzt, és ez minden kategóriában érvényes.
Most azon gondolkodtam, két dolog jutott eszembe téged hallgatva, Zsuzsi, az egyik az, hogy most a munka és a nők kapcsolatának megítélése jutott eszembe, hogy még mindig annyira kérdés, hogy most dolgozzon, ne dolgozzon, hogy most így 2024-ben is, mert hogyha dolgozik, akkor a családra nem jut idő, de ha nem dolgozik, akkor a férfi van agyon terhelve. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy a hiába telik el 5, 10, 20, 40, 60 év, még valahogy mindig nem sikerül ebben olyan álláspontot kialakítani valahogy így társadalmilag, ami úgy mindenki számára elfogadható és megérthető lenne, hogy akkor most mit csináljunk tulajdonképpen, dolgozzunk, baj az, ha dolgozunk, nem jó az, ha dolgozunk, mert akkor a férj van túlságosan, vagy a családapa van túlságosan megterhelve, de ha dolgozik az anya, akkor meg miért akarja magát megvalósítani? Szóval, mint hogyha valahogy sehogy se lenne ez a kérdéskör jól megítélve, még a mai napig is. Ez az egyik, ami így eszembe jutott is. Na mindegy, az elsőre válaszoljál, mert hogy a Kovács Téki van is valahol érinti ezeket a kérdéseket, és most, hogy megemlítetted, hogy ugye korábban volt egyébként jó néhány évvel ezelőtt sőt, ez is téma, hogy valahogy ezek a témák is olyanok, hogy nem múlik el felettük az idő. Valahogy mindig aktuálisak örök ezek föld. A témák. Igen.
Igen, hát viszonyú pontosan összefoglaltad ennek a rengeteg ellentmondását, így fel is soroltad gyakorlatilag az összes ilyen szociológiai, amit a szociológia is vizsgál, mert hogy tényleg az, amit mondasz, hogy akkor az se jó, ha van rajtam sapka, meg az se jó, ha nincs rajtam sapka, de az tény azért, hogy ma Magyarországon is gyakorlatilag mindenhol a világon, de Európában biztosan, hogy mind a két szülőnek kell dolgoznia, hogyha egy családról beszélünk. Egyszerűen mert csak úgy lehet fenntartani magát a családot, tehát hogy ki tudjuk fizetni a számlákat, meg a gyereknek a menzáját, meg a nem is sorolom. Tehát hogy ez nem lehet ez a teher egy emberen, az apám vagy a férjen, már csak beledöglik. Tehát hogy ezt is a szociológia bizonyítja, hogy hát sajnos a férfiak meg attól halnak korábban, hogy iszonyú stressz van rajtuk, meg iszonyú teher. Hát így reggel elmennek 8-kor, és akkor este 8-kor hazaesnek, pláne a kisgyerekes apák, akik még nemet mondani sem mernek, mert ugye ők meg attól paráznak, hogy elveszítsem a munkámat, tehát ezt nagyon jól tudják a munkaadók, hogy milyen jól lehet terhelni a kisgyerekes apákat, de ez hatalmas árat fizetünk érte, a családok is, a nők is, és a gyerekek is, mert még apa nem jön, nem tud hazajönni időbe, és mire hazajön, már hulla fáradt, és nem szeretné, hogyha egy ordító csecsemővel örvendeztetnénk meg az ajtóban. Ugye az a nő, aki meg otthon volt gyakorlatilag egész nap, akár bezárva, akár egy lázas, köhögő, stb. Gyerekkel, az mondjuk este 6-ra, 7-re, 8-ra, hát... Szóval azért ő nagyon-nagyon megviselődik, és akkor hazajön egy férj, aki meg legalább ennyire le van harcolva a saját munkahelyén, és akkor rögtön ott van az a konfliktus, amivel nagyon nehéz mit kezdeni, pláne hosszú távon, amikor életben kell tartani egy családot, életben kell tartani ezt a drága gyermeket, de mind a két szülő hullafáradt. És akkor ezért is hoztuk be a kisgyerekes kategóriát az idei pályázatba, nyilván részben a Kovácsné miatt is. Tehát, hogy mert most nagyon sok kisgyerekes szülő ír nekem, de hát nagyon sokan jelzik azt, hogy mindenkinek el kéne olvasni, aki a családalapításon gondolkodik, vagy mennyi, akik benne van, és tényleg ez volt a célom, hogy tudjunk beszélni ezekről a témákról. De hogy a legfontosabb, hogy ez, amit az előbb vázoltam, hogy milyen normatív válság keletkezik akkor, amikor az ember eljut odáig, hogy a gyermekáldás beköszönt, és ott van egy újszülött család, ahogy mindenki próbálja valahogy megtalálni a szerepeit a teljes káoszba, hát egy oldató csecsemő mellett iszonyú káosz van, tehát, hogy mindenki retteg, hogy mi baja van a gyereknek, miért sír, miért nem eszik, miért eszik annyit, tehát, hogy ott abban nagyon-nagyon nehéz talpon maradni, de Magyarországon azért nagyon jól tudjuk, és ezt megint kutatásokból tudjuk, hogy nagyon konzervatív a munkamegosztásunk, tehát hogy ugye anya főz, mos, vasal, gyereket táplál, etet, bevásárol, és akkor végtelenítve van a feladatlistája. A férfiakon meg, ahogy az előbb elmondtam, még mindig a közvélekedés szerint a család eltartásának, tehát az anyagi háttérbiztosításának a terhe, hát így rajta ragad gyakorlatilag, ezért aztán így mindenki rosszul jár, pedig az egyetlen üdvözítő megoldás, és ez is bizonyított, mert a skandináv országokban ez sikerült, persze hosszú évtizedek munkájával alakították ki, hogy jobban kell elosztani az otthoni terheket, és persze ez nem megy anélkül, hogy mondjuk a társadalmi terhek is legyenek jobban elosztva, tehát például a nők vissza tudjanak menni dolgozni, akár egy könnyítettebb munkakörbe, tehát még ne 8 órába kelljen visszamenniük, hanem 4-be, de azért kapjanak annyi pénzt, amennyit, tehát itt rengeteg tennivaló van ezen a területen, mert nagyon rosszul állunk ebben Magyarországon, tehát alig vannak részmunkaidős állások, csak azért egy hivahatár alatt vannak, hogy hol lehet részmunkaidős állásokra jelentkezni, de azért ma már egyre több cég próbálkozik ezzel, mert meg kell tartani a munkaerőt, a női munkaerőben van egyébként a tartalék az Európai Unió felmérései szerint, tehát hogy itt még mindig, de nálunk van a helyzet kulcsa, csak ehhez előbb azt kell megteremteni, hogy az otthoni munkamegosztás az igazságosabb legyen. Tehát ha minden a nőn marad, és nem is beszélünk arról, hogy ez mennyire kicsinálja a nőket, a nők sem mernek erről beszélni. Tehát én most a Kovácsné kapcsán ezt kapom a leggyakrabban vissza, hogy úristen, mennyire megkönnyebbültem, hogy akkor ezek szerint más is küzd azzal, hogyha 2-3 órát alszik éveken át egy kisgyerek mellett, vagy lehet mondjuk, hogy 5-3 részletbe, Az van, hogy az iszonyatosan megterhelő fizikailag, tehát hogy tényleg nem tudod, hogy melyik nap van, meg hogy hol áll a fejed, meg hogy mit beszéltél, kivel mit beszéltél meg, ha mellette dolgozol is, mert ugye hát attól, hogy kisgyerekhez van, attól a legtöbbnek még dolgoznia kell, tehát itt a dolgozó anyákról beszélünk, úgy, hogy közben alig beszélünk arról, hogy hogyan lehetne igazságosabbá tenni a családi munkamegosztást, mert a legtöbben még odáig sem jutunk el. Nekem is nagyon nehéz volt ez, hogy konkrétan azt mondjam a férjemnek, hogy de hát te kelj fel a gyerekhez, te is fel tudsz kelni. Értem, hogy megrémülsz attól, hogy ordít a gyerek, de meg tudod etetni, nagyon sokat tud segíteni a hozzátáplálás vagy a tápszer. De hogy ezek olyan, mint ilyen még mindig tabu kérdések lennének. Tehát miért nem beszélünk arról, hogy de hát a kialvatlanság öl? Hát ezzel vallatják a foglyokat a legdurvább intézményekben, már hogy börtönökben. Tehát hogy ez egy elismert kínzási technika, miközben ezt megéri a legtöbb kisgyerekes nő.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Most tartunk egy pici szünetet, de ne menjenek messzire. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Rázsuzsa írónővel.